Miről beszélünk? Sémákról. Melyik séma? Könyörtelen mérték hiperkritikusság, vagy túlzó kritikusság. Mi ennek a sémának a lényege? Az, hogy folyamatos szorítás és nyomás alatt érzem és élem meg saját magamat, mégpedig azért, mert belső mértékek és mércék azok, ideálok és eszmények, amelyek folyamatosan engem belülről ösztönöznek arra, hogy maximalista legyek, vagy perfekcionista, igényesebbek, mint mind a kettő, napi 24 órában. Így aztán könnyen megtörténhet az, hogy tulajdonképpen nem is azzal összefüggésben élem meg ennek a sémának a nehézségét, hogy elvárásoknak akarnék megfelelni. Nem! Nem elvárásoknak akarok megfelelni, mert azok kívülről érkeznek felém, hanem a belső mérték válik már olyanná, amitől nem vagyok jól. Ez itt egy nagyon fontos ismérv. És akkor nyomás és szorítás, mindent vagy semmit logika. Ez azt jelenti, hogy a 100% minimálisan elfogadható. A 99 pedig már tulajdonképpen nulla, mert a 100 az elfogadható. Szorítás és nyomás akár fizikai állapotokat is jelenthet az esetünkben. És ráadásul ennek a sémának van valamiféle belső szorongató logikája. A belső szorongató logika pedig az, hogy a gyönge nem elfogadható, a bűnös nem szerethető, a gyarló elfogadhatatlan, az esendő semmi közünk hozzá. És ha valaki attól fél belül, az a kimondott vagy ki nem mondott nyomorúsága, hogy a kicsi, az esendő, a gyarló, a bűnös, a szerencsétlen, a nyomorult, az szerethetetlen, elfogadhatatlan, akkor tulajdonképpen egy lehetetlenre vállalkozunk. Megpróbálunk nem bűnösök lenni, ami lehetetlen, nem gyarlók lenni, ami lehetetlen, nem kicsik lenni, ami lehetetlen, nem esendők lenni, ami lehetetlen, nem mulandónak, halandónak lenni. Ez mind lehetetlen. Tehát az a szorítás és nyomás, amit tulajdonképpen megélek, különböző élethelyzetekben, de aminek a mélyén ez szerepel, az azért olyan elviselhetetlen, mert lehetetlenre vállalkoztam. Akiket ez a könyörtelen mérték túlzó vagy hiperkritikusság jellemez, ők nyilván előszeretettel lesznek például munkaalkoholisták, két ok miatt is, és a séma két gyökérből eredezhetett. Az egyik gyökér, hogy a szüleink vagy elvárásokhoz kötötték a szeretetet mind a ketten, mert hogy apa azt csináljon, amíg hagyján. De anya is. Rosszabb esetben elvárás volt szeretet nélkül, mert ilyen is van. Mindig elvárásokat kapok, de nincsen szeretet. És közben pedig ott van bennem egy vágy, egy reménység, de talán, ha ezt megcsinálom, akkor. Ha talán ezt teljesítem, akkor. És úgy érzem, hogy igen, ezt kell, nem azért, mert apa meg anya mondja, nem, belülről érzem, hogy muszáj, hogy ez így legyen. És apa soha nem mondja, hogy büszke vagyok rád. Mondjuk egy nőnek. Egy férfinek sosem mondja, hogy fiam, ezt jól megcsináltad. De fiam, ez klassz! Hát te minden fiúban ott él ez a vágy, hogy az apja egyszer azt mondja, fiam, ezt én se tudtam volna jobban. Majd eltelik 5 év, azt mondja, én biztos nem tudtam volna, még fele ennyire se. Ha kihúzom magam, tudok valamit, amit még az apám se. De nem ez a nagy szám, hanem hogy ezt elismerik. Az egyik forrás ennek a sémának, könyörtelen mérték, túlzó kritikusság, hogy belsővé tettük a szüleinknek ezt a... És közben vagy jön hozzá szeretet, vagy nem, akkor az még elviselhetetlen. A másik pedig, hogy túlkompenzáljuk a csökkent értékűség szégyen sémát. Akkor pláne úgy vagyunk, ha néha átéltétek a szégyenkezés belső világát, remélem, néha azért csak átéltétek, hogy emberi tapasztalat. Ugye abban mi tud olyan iszonyatosan kínzó lenni? Az a rettenetesen izzasztó élmény, hogy én tudom, hogy nem vagyok oké, de még valahogy az összes erőmmel összeszedem magam, hogy ne derüljön ki. És közben ott van bennem a rettegés, hogy ki fog. Tudni, hogy lebukok előbb-utóbb. lebúkok, és amikor véletlenül egy szót elrontok, akkor így végig ömlik rajtam a szégyen. Most kiderült, hogy nem is értek semmihez, hogy szerencsétlen vagyok, és béna. És amikor valaki ezt érzi, hát hogyan próbál életben maradni? Itt a gyönge részem, azt érzem, hogy hát, kicsi vagyok, béna vagyok, nyomorult vagyok. Vagyis szerethetetlen. Előre jutok a céges ranglétre. Már most 8 beosztottam van. Kidolgozok egy erős részt azért, hogy ő vele ne kelljen találkozni. És azt gondolom, hogy na majd, ha bebizonyítom és megmutatom, akkor ő vele nem kell találkoznom. Valahogy el lehet rejteni, el lehet fedni, el lehet dugni. Nem tudom kiiktatni, mert bennem van. Az, hogy kicsi vagyok, béna, nyomorult, és ezt megpróbálom túl kompenzálni. Ezért dolgozok, hajtok, minden elismerés. Ha meg nincs elismerés, emlékeztek, akkor nagyon könnyen az önbecsülés külső forrásához próbálok hozzájutni, kényszerteljesítő leszek. Így hívják. Kényszerteljesítő. Valóban teljesítek, belső szabadság nélkül. Éppenséggel a belső kényszertől hajtva, de ez belső kényszer. És akkor ugye így jutottunk el oda, hogy na akkor érdemes a kiégésről beszélni. Hát mert ha valaki így van, hát ez, hogy mondjam, vörös szőnyeg a kiégéshez. És hogy ez nem csak a munka világában leleckedőket érinti, hát ki lehet égni diákként, és ki tudunk égni feleségként, és férjként, és barátként, és nagymamaként, és nagypapaként. Hihetetlen, mindig ki tudunk égni. Apaként, anyaként. Szóval ezért a kiégésnek a lelki folyamata egyáltalán nem csak valami szakmaisághoz, szakmai világhoz köthető és kapcsolódik. És így kezdtünk el beszélni az általános ismérvekről. Kiégés háttere. Úgy próbáltam megfogalmazni a mondatokat, hogy az első részében lássuk az értéket, hogy na, az igen, csak amikor valahogy túlzóvá válik, vagy valami megrecsen benne, hogy na, azzal van a nehézség. Tehát az első így szól. Általános érvényű ideájaink vannak. Ez idáig oké. Legyenek is. Csak hogy ezeket kritika nélkül alkalmazzuk, és kérjük számon magunkon, esetleg másokon. De főleg magunkon, most a kiégésről beszélünk. Általános érvényű ideálok kritikátlan számunkérése saját magunkon. Beszéltünk erről, az ideál az egy irány, az ideál az cél, az ideál ideál, és nem realitás. A realitásnak ideálként a része. Második. Kimagasló teljesítményre törekvés, rendben van. Hát most ideálok, és akkor majd egy 70%-ot ide tolok. Lényeges, teszek egy jó pizzát, azt akkor annyi. Legyen rajta jó kis articsóka. Hát ezt szó se lehet róla, ide jövök, hát megőrülnék, 5 percet úgy kellene itt lennem, hogy az van bennem, hogy jó, hát mindegy, hogy lesz majd. Kimagasló teljesítményre törekvés, és hol van a bibi, akkor, ha töretlenül akarjuk. Van a fejünkben egy irreális ideál, hogy a fejlődés azt jelenti, hogy fejlődünk és fejlődünk. Következő, hivatásszerep eluralkodása. Hát jó, valaki ebben van egy erős hivatásszerep, az nem olyan nagy baj. Igen ám. De itt arról van szó, hogy minden helyzetben a hivatás szerepe van elől, mindig, és már emberi módon nem is reagál. Mindenre ebből a hivatás szerepből válaszol. Következő, rutin az jó. Lelki atyám 30 évvel ezelőtt mondta, egy rendes ember az élet 98%-át jó rutinból meg kell, hogy oldja. Ezért van szükség a jó rutinokra. Problémás, ha minden egyes helyzet előtt leülök, most hazudjak vagy nem? Akkor mondjuk, na jó, most őszinte vagyok. Következő, na és most mi legyen? És az életben mindig van körülbelül 2%, amit nem tudunk rutinból megoldani. Ahhoz kell az idő, meg az energia. És érdekes, hogy a kutatások ezt nagyon megerősítik. Eredményes személy az a valaki, aki a rutinszerű dolgokat gyorsan meg tudja csinálni. Hát a jó rutinba begyakorolni magam, az eredményesség egyik kulcsa. És akkor marad idő a kreativitásra. Miközben a könyökünkön jön ki szerintem az, ami most nagyon trendi, hogy élethosszígtartó tanulás, de azért, mert mikor ezt halljuk, hogy élethosszígtartó tanulás, akkor pont nem arra gondolunk, amiről Rogers beszél. Nézzük akkor, hogy mit mond Rogers. Az első, abban a tanulásban hiszek, amiben van felfedezés. Ezt emlegettem, felfedezés, rácsodálkozást. Akkor ez hogy van? De miért van kedvem akár gyermeki kíváncsisággal, akár nem fölfedezni, rácsodálkozni? Miért van ez bennem? Itt azt mondja, annak a tanulásnak látom eredményességét, amely tanulás valamilyen mély szükségletből származik. Ez nagyon elgondolkodtató. Hogy a tanulási folyamataink és helyzeteink milyen mély szükséglettel találkoznak. Vagy találkoznak-e egyáltalán ilyesmivel. Hát amikor én középiskolába jártam, vagy az általános iskolába, kit érdekelt az én szükségletem, ami valamiféle tanulásra ösztönzött volna. Engem nem ösztönzött tanulásra semmiféle szükségletem. Van egy kedves egyetemi tanárismerősöm, 70 éves volt, és egyetemen 70 év, köszönjük szépen. És ő egy nagyszerű tanár, a diákok nagyon szeretik, mikor emlegetem a nevét, aj, a tanár úr! Igen, ám, de 70 év, ő azt gondolta, hogy na, talán egy-két évig meghosszabbítják, mert szokott ilyen lenni. 70 éves, életerős, úri, 40, akárhány év, szakmai tapasztalat, 23 éves korában már tanított. Ahogy elvégezte, rögtön tanított. És 47 év, akkor azt mondja, hirtelen úgy megijedtem, de úgy megijedtem, hogy az egész életem arról szólt, hogy reggel testé, hogy tanítok, hogy készülök, hogy a diákok, hogy hirtelen haszontalan leszek. Azt mondja, három új dologba kezdtem neki, háromba, de olyanba, amiben irgalmatlan sokat kellett plusz tanulnom, tehát nem a régi tudás, új dolgokat, háromba, mert azt gondoltam, hát amilyen a világ manapság, hát ha egy bejön, már jó. Most ő nem sokára 80 lesz. Lerogyott nálam valamelyik nap. Azt mondja, hát nekem mind a három bejött. 70 évesen három új dolgot elkezdett csinálni. És mind a hármat jól. Na ez például egy mély szükséglet. Megjelenik egy félelem, szinte halálfélelem. Hogy értelmetlen lesz az életem. Ugye elkaludok, elveszek így, semmi erőt vesz rajtam. Hát ne, én élni akarok. Ez egy nagyon mély szükséglet. 70 évesen olyasmit tanul meg, amit mások csak így néznek. Azt mondja, gúnyolódtak rajtam. 70 évesen megbolondultál, hogy ilyesminek állsz neki? Mély szükséglet. És a másik, anyukám, ilyen, mi x-esek voltunk, hát anyukám, x-es, ha ez mond valakinek valami. Vagyis, tehát főiskolára, egyetemre nem vehető föl. És akkor ezért anyukám sztjuárdesz lesz, mert oda meg föl lehetett venni. És egész életében táplálta magában a vágyat, hogy ő szerette belső építész lenni, a lakberendező. Rendszerváltás, nyugdíjba ment, 62 évesen jelentkezett. Azt mondja, hú, hát ez most már előttem az élet. És elvégezte. És anyukám lakberendező lett úgy. És az életnek ez az izgalmasság, hogy valaki, mondjuk az anyukám, hogy belendült ebbe, hogy ő, képzeljétek, hát olyan ügyes volt, annyira jól rajzolt, hogy az összes évfolyamtársának a rajzait ő csinálta meg, a beadandókat. És még élvezte is. Kati néni, nem rajzolnál fel, meg ő gyorsan ment. És amikor 65 évesen végzett, akkor egyszer csak egy barátnője üzent az USA-ból, hogy te nem jönnél, éppen szeretnék egy üzlethelyiséget, gyere, csinálnál meg. És akkor anyukám 65 éves, szóval miért nem, végre az első munka. Értitek? Az első munkáját az USA-ban csinálta. És akkor látta valaki, elküldték Ausztráliába. Azt mondja, anyukám azt mondja, hát ha már itt ők Ausztráliába, átugok Új-Zélandra.
mindig is érdekelt. Akkor volt 66.
Belső szükséglet, valami ilyesmi. Amikor ezt tudjuk, hogy mi ez a belső szükséglet, nekiállunk. Hát Placid atya miket mond erről? Hát tulajdonképpen ott 10 év gulág alatt volt körülbelül 2 év, amit úgy könnyebben tudtam csinálni, mert akkor portrékat festettem. Mert te tudtál festeni? Én nem tudtam. Megkérdezték, ki tud festeni? Hát én jelentkeztem, egész biztos, hogy jelentkezek rá, mert az életben maradás nagy, de majd megtanulom. Azt mondja, hát az első nem sikerült annyira. És aztán valahogy jól van, legyintettek rá, és tényleg egész jól belejött. Megtanult a gulágon festeni, csak úgy, passzióból. És akkor azt mondja, hát ez a legzseniálisabb története, hogy egyszer csak még valahonnan vagy a háború óta keringett valami 6 éve egy vagon, vasúti kocsi, benne Angliából, vagy Angliától, nem tudom kitől, WC deszkák. A gulágon viszonylag kevés az angol WC. Annyira, hogy a lágerparancsok nem is tudta, hogy mi ez. Nézte, aztán behívatta, szóval nagyszerű képkeretek érkeztek. És arra gondolt, hogy Lenin elvtárs és Sztálin elvtárs arcképei még nincsenek megfelelő keretbe, és hogy ő ezeket applikálná be. És azt mondja, hogy az megőrült, hogy nem röhöghet hangosan. És arra gondolt, hogy az Istennek van humora. Hát, hogy őt a rabot a gulágon megkérik, hogy egy WC keretbe Sztálin elvtárs képét Leninével föl. Hát nem, ez, de azt mondják, hogy ilyen van, hát nincs. Bement a barakba, azt mondja, elvesztette a józan ítélő képességét ettől a helyzet, és mondja, figyeljetek, képzeljétek el, be kellene helyeznem a WC-deszka közé Sztálin elvtárs, Lenin elvtárs képét. Csak azt mondták a társai, ide figyelj, Placid, előbb-utóbb ez ki fog derülni. Csak akkor megkérdezik, hogy ki rakta Sztálin elvtárs arcképét a WC-deszkába. Úgyhogy te menj oda a láger parancsokhoz, és mondd meg, hogy parancsok elvtárs, én csak szeretném figyelmeztetni bármikor, bármelyik Sztálin képmás berakom ide, de hogy tulajdonképpen ez a magunk. És tényleg így lett, és iszonyú hálásak voltak neki, plusz kenyér. Tehát, hogy az a tanulás, ami valami mély késztetésből, mély szükségletből származik, megvan ennek mondjuk a fájdalmas része. A fájdalmas része például az, egy férfinek szól a felesége. A fia, nem jó ez így, nem is beszélgetünk már. Hát hogyan már? És akkor szól 1 évig, meg 2 évig, meg 12 évig. És megnézem. Ti hanyadiknál tartottok? Jó. Nehogy megbántódjatok. Elnézést kérek, van egy kis dolgom. Réka megsugott, csak úgy. Nem olyan. Nem tehető. Na ez egy. A női bajtársiasság. Szép. Na most hogy jövök ide föl? Öregem már 50 évesen. Na, hogy 12 év, de kérlek, ezt néha legalább csináljunk valamit, legyél, annyira jó lenne, meg mi lenne, hogyha... Na, nem, hagyjál már el a hülyeségeiddel. És egyszer csak a feleség 17. évben, most nem, hogy ezt fogjátok megjegyezni, ilyen, volt egy ilyen határszünet, 17. év, és mindenki, 17. év, jaj. 18. évben azt mondja a feleség, ja, egyébként csak akarom, hogy tud, tegnap beadtam a vállópert. Nem tudom, hogy a vállópert beadják-e, nem vagyok jogán, mit adnak be? A kereseket. Igen. Hát, érdekes asszociációk jutnak eszembe.
Nő a keresetét beadja. Más valakinek. Tehát beadja a keresetet, és akkor a férfi egyszer csak összeomlik. És hirtelen azt mondja, hogy azonnal menjünk el párterápiára. És tényleg motivált. Hogy most valamit akkor csináljunk. Mondja fel, ide fél, bár tényleg, most rájött, ez ne is haragudj, mondja a nő, most már késő. Na ott látok férfiakat nagyon motiváltnak a tanulásra. Hogy valami, komolyan ezt a legmélyebben mondom, nagy együttérzéssel. És sokszor az a tragikus, hogy ilyenkor a nő pedig már ezzel a szándékkal nem hajlandó. Mert ő meg elment a legvégéig. Úgy éli meg, hogy én már elmentem a legvégéig, én nem, nekem már nincs. Hát belül 5 évig küzdöttem, akkor 5 évig kitartottam, 5 évig meg szenvedtem. Na, most már nincsen. Ez az nagyon drámai, mikor az egyik akar, hogy valamit, és a másik azt mondja nem, és utána fordul a kocka, és hát az élet drámai természete. Tehát azt mondja Rogers, hogy az a tanulás, ami igazán, ami valami mély emberi szükségletemből származik. És az az érdekes, hogy, hát most nem kritikusan akarom mondani, hogy azért úgy is van ez, hogy lenevelődhetünk a mély szükségleteinkből táplálkozó tanulási vágyról. Annyira elboríthat benne, hagyjuk már, hogy azt se tudjuk, hogy milyen mély szükségletünk van, és ahhoz milyen tanulási vágy tartozhatna. Leszokhatunk róla. Tehát motiválatlanná lehetünk. Ez egész ijesztő. Emlegettem nektek, hogy a hajléktalan szállón voltogattam, és akkor 1 évet voltam ott. És akkor osztottam a ruhát, és adom a bácsinak, körülbelül ilyen idő volt, már lehetett tudni, néhány hét, és 0 fok körül lesz éjszaka. És egy zseniálisan jó, meleg, jó, hosszú kabátot, hát tudjátok, hosszú, hogy az milyen nagy szám. Tehát egy hajléktalan, mit csinál egy ilyen derékigérő pilóta Jackivel, hát mit csináljon vele? Egy jó lódennel, az igen, szörmés lóden. És a gyönyörű, szuper jó kabát volt, mondtam, Pista bácsi, megfogtuk az Isten lábát, itt a magának való jó kabát. Azt mondja, hát ez nem jó. Hogy nem jó? Azt mondja, 2 gomb le van szakadva. Ezt mondta. És hogy hirtelen, hogy megszédültem, hogy mi van már. És nem is értettem, hogy ez mi. És mondta, hát Pista bácsi drága, hát menjen oda az ügyeleteshez, kérjen tűtést, cérnát tőle. Hát varja fel azt a 2 gombot, ilyen jó kabát nincs, hát én vagyok a raktáros. Hát tudom, hogy nincs. Tényleg raktáros volt. Ne is haragudjak, mondta, ez a kabát nem jó. Hát ez nem a Pista bácsinak az egyéni szerencsétlensége, hanem nincs meg benne az a folyamat, hogy hogyan cselekedhetnék valamit magamért, hogyha valami nem jó. Most lehet, hogy nem tudok gombot varni, akkor megkérdezem valakit, hogy ne haragudj, nem segítenél, vagy hogy kell csinálni, még sose vartam föl. És akkor hirtelen ott terem 2 ember, és persze, hogy valaki segít. Ez az egész kultúra hiányozhat valakiből. Teljesen kikophatunk abból, hogy a szükségletekből adódó tanulás nem is olyan könnyű. Következő, szükséglet, belső igény. Következő, azt mondja, hogy Carl Rogers azt mondja, hogy az a fajta tanulás aztán, ami eredményessé válik bennem, ami élményszerű. Szoktam idézgetni nektek a Mérei Ferencet, aki azt mondja, ahol untatnak, onnan menekülj. Nyilván nem tudunk mindenhonnan elmenekülni, de például olyat tehetünk, hogy valamit érdekessé teszünk a magunk számára. Az érzelmi intelligencia része, hogy képes vagyok önmagamat motiválni, valamit érdekessé tenni. Emlékeztek, a kötelességeinket tudjuk kötelességszerűen végezni, és tudjuk hivatásszerűen ugyanazt a dolgot.
Jó, tehát élményszerű. Tehát Rogers azt mondja, nem sokra tartom a nem élményszerű tanulást. És az az érdekes, hogy ha nem élményszerűen tanulunk valamit, nem is nagyon marad meg. Nem látjuk az értékességét. Nem teszi velünk azt, amit valami élményszerű tanulást tesz. De kevés Matula bácsi van manapság. Kisfiam, kimegyünk a vízre, nagy a meleg. Vegyél föl egy inget.
Ó, Matula bácsi, minek vennél föl inget? Nyárod, hülyének néz?
Hát akkor induljunk. Hogy estére. Nem bír aludni 3 napig. Nem kell nagyon magyarázni. Élményszerű tanulás. Következő. Azt a tanulást tartom sokra, mondja Carl Rogers, amely megváltoztatja a magatartásomat, a cselekvő képességemet. Azt a tanulást vagy tudást, ami egyszerűen csak ad valami elméletet, már nem sokban veszek. Ez nem azt jelenti, hogy nem volna érdemes. Mi tartozik a sémához? Gondolkozás, érző. Persze, hogy érdemes elméleti anyagokat begyűjteni. Csak éppen lehet, hogy úgy is marad. Az a gyanúm egyébként, ez mindig meglep, hogy nem tudom, 4. éve beszélek a sémákról, és már az nagy eredmény, ha valaki el tudja mondani, hogy mi az a 4 dolog, ami a sémához tartozik. Tehát, ami megváltoztatja a magatartást. Következő, azt mondja, azok a tanulási folyamatok segítettek igazán az életben, mondja Carl Rogers, amelyekben a tanulási folyamatnak át tudtam magam adni. Valamit át tudtam adni magamat. A tanulási folyamat. Amikor valamiféle bizalmat tudtam szavazni annak, hogy pontosan nem tudom, hogy most ez hogy történik velem, vagy bennem, most ez hogy hat rá, most nem tudom, hogy mi ez, de bízok abban, hogy ez egy izgalmas folyamat, ami, és szabadságomat nem veszítettem el, bármikor tudom mondani, hogy nem, de hogy közben ezt a bizalmat megadom, hogy na most valami velem történjen, valami tudjak tanulni. Hát azt mondja Carl Rogers, hogy az a tanulás, amiben egy olyan folyamatba adom magam, ahol valamennyi bizalmat szavazok, hogy abban ott legyen valami ismeretlen. Ezért kell a bizalom. Egy picit, amikor elengedem a biztonságra törekvésemet. És nem tudom pontosan, hogy mi és hogyan történik velem, de megengedem, hogy ebben a folyamatban tényleg valami történhessék. Há, ezt nagyon szépnek tartom, hogy igazán mélyen így lehet tanulni. Vagyis, hogy a saját bőrünket picit-picit kockáztatjuk. De akinek rengeteget hasítgották a bőrét, azt mondja, nem, először megvédem. Tudom, hogy meg tudom védeni, majd akkor adom oda. Tehát érthető ez, ha valakinek ez nem megy könnyen. Jó, következő. Annak a tanulási folyamatnak látom értelmét, aminek látom az értelmét. Azt mondja, sokszor a folyamatban, ahogyan elbizonytalanodok, az is lehet, hogy tanulok, mint ez a 70 éves bácsi, és azt mondja, nem is tudom, hogy van-e értelme ennek, hogy ezt tanuljam. Hát lehet, hogy senki nem ad semmilyen megbízatást. Lesz egy papíron valamiről, senkit nem érdekel a világon. Értek valamihez, és fütyülnek rám. Van egy diplomám, és nem kell senkinek. És akkor ugye itt ezt mondja, hogy nem föltétlenül a legvégének az értelmét látom, hogy igen, majd megszerzem a diplomát, és akkor ez lesz, és akkor az úgy lesz. Hanem azt mondja, hogy a folyamat közben meg tudom mondani, hogy számomra most mi az értelme. Megint egy társkapcsolati párhuzamot hagy mondjak. Milyen gyakran jön hozzám valaki, és akkor azt mondja, hát Feri, már most nem tudom, hogy hova menjek. Azt mondja, hát nem is tudom, mert én azt gondolom, hogy az én férjem már másra talán nem hallgat. Hát rá cse, de legalább ez. Én mindent megpróbáltam, és akkor mondhatom, hogy én mindent megpróbáltam. Hát szóval talán te még meg tudod őt változtatni.
Örülök, hogy ezen derültök egy kicsit.
És akkor ugye mi az, amit már hivatalból is mondok, hogy semmilyen képességet nem érzek magamban, hogy valakit megváltoztassak. Itt van akkor ez a vágy, hogy akkor őt változtassuk meg, mert egyébként hát a legrosszabb kifejlet. És mit mondok már hivatalból is, hogy nézd, hát egy olyan valakit, aki nincs is itt, nem tudok megváltoztatni, ez nagyon valószínű. Most ugye mi elkezdtünk beszélgetni. Mondjuk az például érdekel, hogy ez neked miért probléma. Vagy hogy te hogy állsz? Jaj, nem rólam van szó! Na, akkor nekem viszont nincs semmi dolgom. Akkor... Hát ha ő jön, akkor az az ő problémája. Ami persze a férjével közös probléma, de... És akkor itt mindig fölmerül egy kérdés, mert mit mondok hivatalból is, meggyőződésből, most a hivatal meggyőződésből, hogy nézd, gőzöm sincs, hogy a férjed meg fog-e változni, vagy nem. Honnan tudhatnám én ezt? Gőzöm sincs. Egy valamit tudok, hogy ha te változol, akkor van a legnagyobb esély arra, hogy a férjed is, már csak azért is, mert te nem leszel ugyanolyan, nem tud már hozzád ugyanúgy viszonyulni. Tehát, ha nem akarna is, muszáj lesz neki. Nem tudom pontosan, hogy mi lesz a végkifejlet, nem is tudja megmondani senki, honnan tudná megmondani. De bizalmat szavazok neki, és akkor itt van, hogy most egyrészt, ha változást szeretnél, akkor kezdheted magadon, mert te vagy a saját kezedben. Ez biztos. Ezt persze nem szeretjük, de attól még ez a legreálisabb. A másik, biztos, hogy a férjed meg fog változni, mert ha te változol, nem tud ugyanolyan lenni. Praktikusan sem lehetséges ez. De mondom a harmadikat, miközben fogalmunk sincs, hogy a ti kettőtök kapcsolatával mi lesz. Ha te előnyödre változol, miután dolgoztál magadon, az mindenképp nyereség. Ha együtt maradtok, ha nem, te több ember leszel. Na, ez például egy olyan értelem, egy tanulási folyamatban, ami nem a legvégére vonatkozó értelem, hanem itt és most. Ha most én rájövök arra, hogy a férjemet miért idegesíti az, ha azt mondom neki, hogy nem adok tejbegrízt, attól én több leszek. Mert eddig mindig azt gondoltam, hogy hülye, aki ezen idegeskedik. De most akkor szállok egy kis energiát erre, hogy tulajdonképpen miért idegesíti ez ő? És akkor rájövök, hogy az én az anyja is azt mondta, tejbegrízt csináljon a nagyanyád, én nem csinálok. Akkor azt mondom, hogy nem csinálok tejbegrízt neki, eleven lesz az egész gyerekkora. Tehát, hogy látom az értelmét. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor sportolunk és edzünk. El se tudom képzelni, hogy hosszú távon valaki hogy tud úgy mondjuk élsportolni, hogy utál edzeni. Ezt nem tudom elképzelni. Hogy ott az egész semmi más ne legyen, csak szenvedés. Ez lehetetlen. Hát valami részértelmeket biztos találunk benne. És azért edzek most minden szenvedés, hogy 4 év múlva majd az olimpián. Még szerencsé, hogy csak 1 év van. Most érdemes belekezdeni. Vannak olyan sportágok, fél év alatt felkészülök, és ki se jutok. Na. Igen, és a következő, amit Rogers mond, ez az utolsó. Megész jó, pont egy szakasznak a végén. Micsoda? Hogy amikor ilyen módon megtanulok valamit, akkor mindig az lesz az élményem, hogy ez valami olyan eredeti és olyan értékes, annyira emberi és annyira egy tapasztalati dolog, hogy biztos, hogy más is van vele így. És ez a fajta tanulás észrevétlenül akarattanul is közösséget hoz létre a többiekkel. És azt mondom, hogy hát ha én le tudtam rakni az alkoholt, hogy... átélek valami mélyen emberit, és akarva akaratlanul azt élem meg, hogy ez közösséget hoz létre mindenkivel, aki hasonlót élt meg. És eleve föltételezem, hogy ez másoknak is ismerős lehet. Olyan izgalmas ez a legnagyobb nyomorúságban, valaki mond valamit, hogy szörnyű az élet. És erre azt tudjuk mondani, hogy na ez nekem is ismerős. Hogy ez milyen megnyugtató.
De nagy dolog akkor az a bátorság, hogy ezt a folyamatot átvettük, megéltük, és ez közösséget hoz létre. Ezt igazán szépnek tartom. Ezért kiderül, hogy minden olyasmi, amit így ilyen mély szükségletből tanulunk meg, az igazából sosem csak a miénk. Nem tud csak a miénk lenni, mert azzal kapcsolódunk egymáshoz. Mit akarok ezzel mondani? Hogy minden olyan nyomorúság, amin átküzdöttük magunkat, közösséget hoz létre másokkal. És minden olyan nyomorúság, amiről hallani se akarunk, idebenti nyomorúság, ahogyan idebent azt mondom, látni se akarlak, az kifelé is távolságokat teremt másokkal.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.